Sziasztok! Ez itt a Nyugat Podcast, a Nyugat beszélgetés műsora, ahol most egy párt elnököt köszönhetünk. Dobrev Klárát, tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Ön járt már itt nálunk többször is. Itt ebben a stúdióban és máshol is találkoztunk mi már azért ilyen beszélgetés során. Mielőtt elkezdenénk azért azt, hogy miért is van, jött el ön most Szombathelyre, meg kell említenem a mai nap egyik legfontosabb eseményét, ugye ebben ön is aktívan megnyilvánult, hogy ez a Szőlő utcai botrány, ez az egész, mondhatom azt talán, hogy undorító ügy, ami kirobbant, és ugye ez tegnap ugye lemondotta az igazgatója az intézménynek, ma pedig rendőrök szállták meg az intézményt, és ennek kapcsán ön viszont tett egy meglepő kijelentéseket tett a Facebookon, amikor néhány nevet elmondott arról, hogy kik azok, akik felelősek ezért az ügyért, pontosabban akik nem, hogy mondjam, nem léptek fel ellene, hanem elnézték. Ennyire fontos az, hogy még ilyen, hogy mondjam, bírósági ítélet, vagy egyáltalán bármiféle ilyen dolog előtt már neveket hozzunk nyilvánosságra, ez fontosnak tartotta?
Hát nézze, én ezt az ügyet ezt nem fogom addig elengedni, amíg a bűnösök nem lesznek Brács mögött. És hónapok óta nyomozunk, bizonyos értem a rendőrség és az ügyészség helyett ebben az ügyben, megtaláltuk azokat a tanukat, volt nevelőket, gyerekeket, akik most már fiatal felnőttek, akiket bántottak és megerőszakoltak a Szőlő utcába, és azt láttam hónapokon keresztül, hogy pontosan tudja az ügyészség, hiszen ügyvédet is biztosítottunk a fiataloknak, beszéltünk velük, tudjuk, hogy elmondták a neveket, hogy kik azok, akik segítették a Szőlő utcai rém, volt igazgató Juhász Péter Pál, tehát pedofil segítők, és ott vannak a Szőlő utcába. Direkt megbeszéltük, és megkértem a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltjét, hogy jelentkezzenek be, hivatalosan menjenek be. Bementek, és döbbenten jöttek ki, és mondták nekem, hogy nem fogom elhinni, azok az emberek, akiket a gyerekek és a nevelők megemlítettek név szerint, azok ott dolgoznak. Mind a mai napig. Rendészeti igazgatók, nevelők, igazgatók. Döbbenetes, hogy levelet írtunk a minisztériumnak, hogy hogyan lehet, hogy ott legyenek. És volt egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy nem érdekel. Lehet, hogy kockázatot vállalok vele. De hogy egész egyszerűen az nem maradhat, hogy ezek az emberek még mindig gyerekekkel vannak. Úgyhogy kockázatot vállaltam, de azt látom, és bátran megtenném még egyszer, hogyha ezzel hozzá lehetett ahhoz járulni, hogy igen, végre az ügyészség kiszállt, nem tudnak tovább sumákolni, nem tudnak tovább sunyogni. Van, akit birincsbe, csukjába vittek el, van, akit egyelőre előzetesbe tettek, van, akit még csak háziőrizetbe, de legalább elindult valami.
Viszont lehetséges, hogy az egész csak egy tünet egyébként, az egész gyermekvédelmi, az egész gyermeknevelés ügyben, mert hát nem csak a Szőlő utca létezik azért az országban. Nem tudom, van-e arról információjuk, hogy máshol is vannak-e, ha voltak-e hasonló esetek, vagy gyanú legalább?
Nagyon sok olyan levelet kaptam az utóbbi időben, vagy üzenetet, hogy egyébként igen, amiről beszéltek is gyermekvédelmi szakemberek, hogy autók állnak meg péntek, szombaton, vasárnap gyermekintézmények mellett, és viszik el ezeket a fiatal 14-15 éves lányokat és fiúkat, majd utána hozzák őket vissza egy pár óra múlva. Tényleg azt látom, hogy Magyarországon egy ilyen pedofil prostitúciós hálózat épült rá a gyermekvédelemre, és ez valami dráma. És hogyha azt kérdezi, hogy ez hogyan fordulhatott elő, akkor azt tudom mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, hogy 1001 bejelentést, feljelentést kaptak a fideszes politikusok, az állami vezetők, rendőri vezetők, és nem történt semmi. Most, hogy májusban letartóztatták Juhász Péter Pált, és most ugye a DK, ugye Arató Gergővel, emblematikus kérdésével, hogy ki az a Zsolti bácsi, egész egyszerűen rárobbantotta ezt a botrányt a Fideszre.
Akkor került ki a nap, hogy mondjam, a napfényre az egész történet. A közlemény akkor figyelt fel erre az egészre.
És kellett is. Tehát egyszerűen azt látom, hogy fel is kellett rázni az embereket, mert tudja, biztos, hogy 1001 politikai vitánk van. De én szentül hiszek abban, hogy mindegy, hogy az ember fideszes, tiszás, DK-s, momentumos, kétfarkú kutyás, amikor gyerekeket bántanak, akkor szerintem ott van egy vörös vonal.
Viszont az a vád is elhangzott önnel szemben, hogy ezt az egész ügyet politikai célra, kampány célra használja.
Hát nézze, ez az ügy, ez politika. Ez a politika maga. A Fidesz politika és a kereszténydemokraták politikájának gyakorlatilag az egyik emblematikusabb megnyilvánulás. Ezeknek az embereknek semmi nem fontos. Azt látom, hogy 10 éve másra csinálnak, csak megpróbálják megúszni. Ahogy beszéltek róla. Tegnap direkt bementem a parlamentbe. Beültem a parlamentbe, mert Kálmán Olga képviselőtársam ismét szembesítette a fideszeseket. Föláll Rétvári Bence, ő az államtitkár, ugye Pintérbe se teszi a lábát, egyébként halálcsöndben van Pintér, amióta ez a botrány kirobbant, senki nem hallotta őt még megszólalni ebben az ügyben, majd nézzen utána. Föláll Rétvári, és 5 percen keresztül mosdatják saját magukat, nincsen egyetlen egy szavuk se a gyerekekről. Akkor, amikor kiderül, hogy hazudtak folyamatosan hónapokon keresztül arról, hogy nincsen kiskorú áldozat. Kiderül, azon a héten derül ki, hogy van kiskorú áldozat, kiáll Rétvári Bence, és semmi más nem csinál, csak az ellenzéket gyalázza, vagy hát próbál minket megfenyegetni. Igen, hogyha én is megijedtem volna, ugye mit mondott Orbán Viktor, ez a soha nem látott megtorlás valami hasonlót ígért be nekünk. Hát ha attól megijedtem volna, akkor lehet, hogy most a Szőlő utcában még mindig ott dolgoznának ezek a nevelők, de ebben az ügyben engem nem lehet leállítani.
Hát jó, térjünk át egy kicsit a helyi témára, hogyha már egyszer itt van a Szombathelyen, mint a Demokratikus Koalíció elnök. Egyébként, amikor ön tavaly a DK elnöke lett, onnantól kezdve, mintha így megváltozott volna teljesen az egész, hogy mondjam, nem is a személyisége, hanem a kiállása valahogyan ilyen újjászületés sem ment keresztül?
Hát nem tudom, hogy újjászületés, nem hiszem, hogy újjászületésre mentünk volna keresztül, sem a DK. Az tény is való, hogy egy politikai pártnak a mindennapjait, a hétköznapjait, azt különösen a mai világban erősen meghatározza az első számú vezető, az elnöknek a habitusa, a stílusa, a világlátása, hogy miközben mi maradtunk azok, akik voltunk, azok a baloldali demokraták, akik küzdenek Orbán rendszerével, és soha nem voltunk fideszesek, és nem is leszünk fideszesek, és nem is kötöttünk kompromisszumot a Fidesszel.
Ez egy kis célzás volt.
Inkább arra volt célzás, hogy és erre büszkék is vagyunk, egyébként tényleg mindenkinek örülünk, aki valaha fideszes volt, és végre kiábrándult belőlük, de azért ettől még mi hadd legyünk büszkék arra, hogy nem voltunk soha. Vagyunk azok a baloldali közösség, akinek fontos, hogy ezt az országot valahogy egybe tartsuk, és az a jobboldali lekezelés, amivel tényleg hasznos és haszontalan emberekre bontják ezt az országot, ez valami dráma. Szóval maradtunk, akik voltunk, de tényes való, hogy nekem más a habitusom, a stílusom, és ez biztos látszik
többször
a párton is.
Többször említette azt, hogy ki mondta ezt a kifejezést, hogy baloldal. Ugye a Fidesz és a kormány oldal most ezt igyekszik egy pejoratív kifejezéssé
átalakítani. Húsz éve az Orbánék állandóan a baloldalt úgy kezelik, mintha az valami nem is tudom.
De valamennyire ez átment a közvéleménybe is, nem?
Biztos, hogy valakinél átment, és erőfeszítést is kell tenni megmutatni, hogy mit jelent baloldalinak lenni. Hát baloldalinak lenni az például azt jelenti, hogy nem tesszük tönkre a gyermekvédelmi intézményt. Azt jelenti, hogy odafigyelünk azokra, akik a legsérülékenyebbek. Nekem Orbán rendszerével nagyon sok bajom van. Bajom van a lopással, korrupcióval, ezek mindent visznek. Ami mozdítható, meg ami mozdíthatatlan, azt is. Bajom van azzal az elképesztő kivagyisággal, azzal a tejhatalommal, az egypárti kétharmaddal, ahol egyetlen egy ember Orbán Viktor önkényétől és akaratától függ minden. Ezzel is hatalmas nagy bajom van. Bajom van azzal a politikai hatalmaskodókkal, akik tényleg azt hiszik, hogy nekik minden szabad. Nem véletlen, hogy a pedofilok is oda mennek hozzájuk, mert tényleg azt hiszik, hogy ők aztán most már mindent megtehetnek, a fideszesek. De bajom van a gazdasági hatalmaskodókkal is. Azokkal, akiknek kiszolgáltatta Orbán az embereket, hogy az egyik legelemibb érzése a magyar embernek az a kiszolgáltatottság, az a gyomorszorító érzés, hogyha bajba kerülök, vagy bármi történik velem, senkire nem számíthatok. Ahogy úgy gondolják a multik, hogy kirúghatnak embereket, anélkül, hogy kifizetnék akár a végkielégítést, és egy kis ember úgyse tud magáért kiállni. Ez történt Nagyatádon. Mi egyébként oda mentünk, mint DK-sok, és ügyvédet fogadtuk, és visszapereltük őket, és még sorolhatnám a babaváró hitelesektől kezdve az OTP bankárosultakig. Szóval baloldalnak lenni azt jelenti, hogy ezt a kiszolgáltatottságérzést megszüntetni.
Igen, viszont a jobb oldal, vagyis a Fidesz, mert ők azért nem biztos, hogy jobb oldal, tehát a Fidesz is azt az érzést erősíti az emberekben, hogy majd ők gondoskodnak róluk. Tehát, hogy ne foglalkozzanak semmivel, ez, hogy legyenek függésben a kormánytól, a kormánypárti politikusoktól, és hogy hogy majd ők megmondják azt, hogy hogyan éljenek, mit gondoljanak, és ennek fejébe ők meg gondoskodnak róluk.
Hát aztán, aki minket hallgat, itt Szombathely környékén is azért az mondhatja, hogy na, aztán jól gondoskodtak rólunk. Egyébként igen, azt mondták, ha teljhatalmuk van, hogyha bármit eldöntetnek, ők majd mindent megoldanak. Megoldják az oktatást, az egészségügyet, hát bele is gebedünk. De mondjuk itt Szombathelyen éppen, már nem is tudom, egy pár hónapja olvastam egy rákbeteg emberről, aki órákat ült étlenszomjan a padon, és gyakorlatilag nem is kapott semmilyen ellátást. Na, így gondoskodik az ország. Vagy emlékszem, hogy itt egy pár hete több órán keresztül nem volt víz az egyik kerületben, itt Szombathelyen, azért, mert a csatornák azok iszonyatos állapotban vannak, és nem lehet semmit kezdeni. Az állam teljesen leépült. Ma az egészségügy romokban, az oktatás romokban, a szociális ellátás romokban, nincsen idős ellátás, a gyermekvédelem romokban. Ami az államnak a feladata lenne, hogy vigyázzon azokra az emberekre, akik egyébként adott esetben gyengébek, azaz semmit nem csinál. Amit a jobb oldal csinál, és ezt az ellenzéki és a kormánypárti jobb oldal egyformán, ők alapvetően a nagyvállalkozóknak, a multiknak, a milliárdosoknak akarnak megfelelni, és azt látom, hogy eközben pedig megfeledkeznek arról, hogy itt sok millió embert szolgáltatnak ki. Nézzék meg, hogy mit csinál a jobb oldal. Ha bármit akarsz az életben, azt mondja Orbán, hogy vegyél föl hitelt. Gyereket akarsz, vegyél föl hitelt, felújítanál, vegyél föl hitelt, szakmunkás akarsz lenni, vegyél föl hitelt, ez a levegőt akarsz venni, vegyél föl hitelt, ugye ezt csinálja. És abban a pillanatban, hogy a bank visszaél az erejével, azaz bajba kerül egy adós, fogja magát a jobboldali állam, és azt mondja, hogy nem ér a nevem, itt se vagyok. Tehát úgy csinál, mintha neki semmi dolga nem lenne vele. Pedig az államnak az lenne a feladata, hogy az átlagembert védje meg a bankoktól, a behajtótól, a végrehajtótól, a biztosítótól, azoktól, akik adott esetben visszajönnek az erőfölényükkel, és azt hiszik, hogy azért, mert náluk van a pénz, akkor már náluk van a hatalom is.
Említette többször ezt a teljhatalom kifejezést, ugye ez gyakorlatilag a kétharmadot jelenti, amikor szinte azt csinál egy kormány, amit szeretne, főleg, hogyha még rendeleti kormányzás is van mellette. Önök indítottak is egy kampányt arra, hogy van egy párti kétharmad ellen, ha jól emlékszem.
Hát ugye, igen, az egyszemélyi teljhatalom és az egy párti kétharmad. Mert mi történt az országban? Azért 2010-ben még mi Közép-Kelet-Európa egyik leklasszabb országa voltunk, vagy én jobban szeretem Kelet-Közép-Európát használni. És 15 év alatt Európa legszegényebb országa vagyunk. És ha megkérdezi, hogy ez hogyan lehetett, beszéltünk egészségügy, oktatás, szociális rendszer, lopnak minden tényleg, kastélyokat, földeket, Balaton, tehát minden, MNB, nyugdíjpénzek, minden. Hogy hogyan tehették meg? Akkor az a válaszom az, hogy azért, mert Orbán megtehette. És ha valamit megtanultunk a történelemben, hogyha egy politikus, egy vezető valamit megtehet, vagy bármit megtehet, akkor meg is tesz bármit. Ez így volt 1000 éve, ez így volt 100 éve, és ez így van most
is. Hát ez eléggé személyiségfüggő szerintem.
Hát, ha tud nekem mondani jó diktátort az elmúlt 1000 évben, azon nagyon csodálkoznék. Ha valamit megtanultunk, hogy itt milliók elszegényedése, és egy pár nagyon szűk rétegnek a pofátlan meggazdagodása. Ezt jelenti azt, amikor valakinek teljhatalma van. De erre kitaláltuk, hogy mi a megoldás. Hát a demokrácia. Ezt hívjuk demokráciának, amikor soha senki nem dönthet egyedül. Na, az Orbán rendszer, aki ténylegesen az Orbán rendszert akarja leváltani, tehát nem sorcserét akar, nem fiatalítást akar, nem tatarozást akar, hanem magát a rendszert akarja leváltani, annak bizony szembe kell nézni azzal, hogy le kell váltani az egypárti kétharmadot és az egyszemély teljhatalmát.
De ha a kétharmadnál tartunk, ugye az abban azért eléggé megegyezés van a közgondolkodók körében, hogy ezt a rendszert, ezt az egészet, amit NER-nek hívunk akár, ezt leépíteni, ezt úgy lehet, hogyha valaki egy kétharmados többséggel, vagy valakik egy kétharmados többséggel rendelkeznek, mert csak akkor lehet a betonozott vezetőket eltávolítani, átalakítani a rendszert, akár egy új alkotmányt létrehozni, vagy módosítani a meglévőt. Ehhez viszont kétharmad kell.
És hatalmas nagy különbség van. Hogyan tette fel a kérdésnek az elejét?
Hogy valaki vagy, valaki erre gondol?
Hát hatalmas nagy különbség van. Persze. Nézze, az, hogy az Orbán rendszert, azt el kell takarítani a magyar politikai életből. És hogyha lehetne kérnem, akkor ne egyharmaduk legyen, hanem egy tizedük se legyen a magyar parlamentben, hiszen tönkretették ezt az országot. De nagyon nem mindegy, hogy hogyan. Mi mindig is azt képviseltük, és én magam is mindig azt képviseltem, hogy demokraták széles koalíciója tudja Orbán rendszerét leváltani. Ha lehet kétharmaddal, ha lehet négyötöddel. De a legfontosabb az az, hogy ez egy olyan koalíció, olyan együttműködés legyen, ahol soha többé nem fordulhat elő még egyszer, hogy egyetlen egy ember vagy egy párt kisajátíthat bármit. Én nem hiszek abban, hogy van egy rossz királyság, aminek az élén egy rossz király ül, és hogyha kicseréljük a rossz királyt egy jó királyra, akkor hirtelen megjavul a királyság. Én a királyságot akarom eltörölni, és azokhoz szólok, akik szintén a királyságokat akarják eltörölni.
Hát igen, ön a koalícióra céloz, egy koalíciós
mindig
kormányzás kellene.
Mondtam.
Viszont a közvéleménykutatások nem ezt mutatják, hanem inkább az, hogy két old pártra szakad a magyar pártrendszer gyakorlatilag. Úgy, ahogyan az angol száz politikai rendszerekben ez már régóta működik. A DK is a parlamenti küszöb környékén van. Az egyik felmérés szerint éppen fölötte, utána alatta. Egy ilyen támogatottsággal hogyan lehet ezt
megoldani? A DK egy stabil parlamenti párt. Minden kutatásunk, egyébként belső kutatásaink is azt mutatják, hogy egy stabil parlamenti párt vagyunk. És mi soha nem mondtuk azt, hogy nekünk egyedül kellene mondjuk adott esetben kormányozni. Minden kutatás éppen, hogy azt mutatja, hogy Orbán rendszerével szemben állóknak teljes egészében mindenkinek össze kell fognia. Sok százezer olyan szavazó van ma Magyarországon, akik rendszerváltást akarnak, a hátuk közepére nem kívánják Orbán, de nem tudnak egy jobboldali pártra, mondjuk nem tudnak a Tiszára szavazni. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy ott van a Fidesz, és ott van a Mi Hazánk. Ezt sose felejtsük el. Mert ezek ketten bármikor összeállnak. Egy pillanatig ne gondolják, hogy nem. Ebből következik, hogy mit kell csinálni az ellenzék oldalán, elvinni minden egyes szavazót, akinek tele van a hócipője Orbánnal. Márpedig egy párt, egyetlen egy párt sose tud mindenkit elvinni, ugye ez volt a 22-es választásnak is egy nagy tanulsága, ezért mindenkire szükség van. Szerintem a Momentumra is szükség lett volna, mert van ebben az országban jó pár liberális, aki keresi most, hogy hova tudna szavazni. Ezért nem az a feladata az Orbánnal szemben állóknak, hogy egymást pöckölgessék kifelé, hanem az a feladata, hogy minden egyes szavazót hozzunk.
Olyan vádok is érik önöket, hogy majd a Tisza párttól vesznek el szavazókat, és akkor ezért át fog billenni majd a mutató esetleg, hogy gyakorlatilag ugye megoszlanak az ellenzéki szavazatok, és hogy ezért tudja megőrizni majd.
Szerintem nekünk egy feladatunk van a Tisza pártnak is, és a DK-nak is most, és adott esetben a kétfarkú kutyapárnak is. Maximalizálni a szavazatainkat. Mert biztos vannak olyan jobboldaliak, esetleg volt fideszesek, akik tökre örülnek neki, hogy végre az ellenzék oldalán is megjelenik egy olyan párt, akire ők nyugodtan tudnak szavazni, mert nem tudom én, a vezetője fölvesz egy bocskait, abban politikai színpadra áll, rózsafüzér van a kezében, és elzarándokol Erdélybe szavazatokért. Nézzék, ezt tőlem sose fogják megkapni, biztos, hogy rám sose szavaznának ezek a szavazók. De azért ott van sok százezer szavazó, aki meg azt mondja, hogy hát ez a bocskai a politikai színpadon bennem nagyon rossz emlékeket kelt. Én nem szeretem azt, amikor valaki Vas Albert idézeteket tesz a Facebook oldalra, és zavar, hogy a gyerekek ezt tanulják az iskolában, és hát úgy gondolom, hogy aki nem él Magyarországon, nem is viseli a következményét, az ne szavazzon itt. Szerintem mind a két szavazóra szükségünk van, és nem lehet azt mondani, hogy kizárólag csak azok kellenek, akiknek mondjuk adott esetben Magyar Péter szimpatikus, azok is kellenek, akik hát nem pontosan látják, hogy ez hogyan képviseli őket. A kettő együtt viszont le tudja váltani Orbán rendszerét.
Említette már, hogy vannak belső méréseik, hogy elárulná abba, hogy most jelen pillanatban a DK milyen hol áll most ezek alapján, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy az önök mérése szerint a pártpalett a többi része az hogy áll.
Mindent azért nem fogok elmondani, de ami fontos, hogy ilyenkor egyébként, nem akarok nagyon elemzésekbe bocsátkozni, de ilyenkor általában az összes szavazót kell nézni, tehát mekkora a pártnak a bázisa, hiszen ahogy közeledünk a választáshoz, a mozgósítás fogja eldönteni a biztos szavazó pártválasztót. A mi belső méréseink alapján az összes szavazó között ilyen 6-7% körül áll a demokratikus koalíció, de én aztán tényleg az a politikus vagyok, aki nem szokta állandóan a közvéleménykutatásokat mérni, mert szerintem nem is ez egy politikus feladata. Mert aki állandóan úgy próbálja alakítani a politikáját, hogy éppen megfeleljen a közvéleménykutatásoknak, hát az liberálisból jobboldali lesz, mint az Orbán, vagy adott esetben jobboldaliból próbál liberálissá válni, és az sem túl hiteles. Nekünk egy nagyon, nekünk a DK-ban és nekem is egy nagyon határozott értékrendem van. Én ezen nem változtattam az elmúlt években. Van, amikor sikeresen tudom az embereket meggyőzni arról, hogy Magyarországonak az egyetlen útja az az, hogyha a mainál egy sokkal erőteljesebben baloldali politikát fogunk a kormányon is megvalósítani az Orbán rendszer bukása után, mert különben folytatódik ez az elszegényedés. És van, amikor az ember nem annyira sikeres. Szerintem a legnagyobb hiba, amit ilyenkor el lehetne követni, hogyha az ember akkor föladja az elveit, és innentől azt mondja, hogy oké, akkor mostantól nekem, kezdve nekem nem fontos Európa, nem fontos a baloldaliság, nem fontosak az emberi jogok, LMBTQ jogok, csak azért, mert a közvéleménykutatások nem ezt mutatják. Én egy más típusú politikus vagyok.
Nagyon sokszor említettem ezt a baloldal kifejezést, ezt már korábban is említettem. Az imént a Momentumra úgy hivatkozott, mint a liberálisokra. De valami korábban a DK-ra is azt mondták, hogy a DK is egy liberális beállítottságú baloldali párt. Ezzel nem ért egyet?
Hát egyébként nem, mert mi baloldali párt voltunk alapvetően. Ugye érdekesen alakulnak ezek a fogalmak. Emberi jogi értelemben, tehát például meleg emberek jogai, LMBTQ emberek jogai, szabadságjogok, bíróság függetlensége, európaiságunk. Ebben, ha úgy tetszik, akkor liberális értékeink vannak is közösen. Azonban az, hogy mit gondolunk a milliárdosok, a nagyvállalatok támogatásáról, tehát mit gondolunk társadalom és gazdaságpolitikáról, ezzel én nagyon szembeállok a liberalizmussal, vagy ha úgy tetszik, hogy szokták mondani mostanában a neoliberalizmussal. Orbán egy klasszikus neoliberális politikát folytat. Orbán az, aki folyamatosan a leggazdagabbakat támogatja, miközben szegényedik el az ország. És az, hogy ennek az országnak nem erre van szüksége, hanem a többség ténylegesen baloldali politikát szeretne, ha nekem nem hiszik el, akkor higgyék el Orbán Viktornak. Mert Orbán Viktor minden egyes alkalommal, 4 évente, 6 hónapra a választások előtt olyan baloldalivá válik, hogy Horn Gyula mind a 10 ujját megnyalja utána. Nem csak az osztogatással, amit csinál, hanem ahogy beszél, akikhez fordul, akiket fontosnak tart. 6 hónapig utána kamatostul veszi vissza mindenkitől, és megy vissza abba a neoliberális, vagy néha neokonnak mondott, és lopással megtűzdelt gazdaságpolitikába és társadalompolitikába. De amikor szavazókat akar megszólítani, akkor baloldalivá válik. Mert ebben az országban az embereknek erre lenne szükségük, csak éppen ezt tisztességesen kellene csinálni, és nem 6 hónapon keresztül, mint Orbán, hanem 4 éven keresztül, mint ahogy mi tennénk.
Hadd kérdezem meg, hogyha már beszélgettünk ez engem, még akár személyesen is inkább érdekel, hogy ugye 6 éve Európa Parlamenti képviselő, és hogyan látja ön azt a szándékot, amit ez az egész patrióta mozgalom mögött látszik így messziről, ugye, hogy tulajdonképpen ilyen diktátor jellegű, vagy diktatúra felé menetelő vezetők akarnak gyakorlatilag egy ilyen világhatalmat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, létrehozni, akár Donald Trumptól, vagy Vladimir Putyinig, és Erdogántól, nem tudom, az AfD.
Abszolút. Ez néha valamelyik kollégám úgy nevezte őket, hogy a nacionalisták internacionáléja, vagy valami hasonló kifejezést használ. Nézze, ezeknek az embereknek egyetlen egy célja van, és ez az Európai Unió meggyengítése. Trump erről beszél is, nagyon szabadon beszél is, hogy igen, ő neki alapvetően az a célja, hogy az Európai Unió meggyengüljön, mert ő abban csak veszélyt lát. Orbánnak teljesen egyértelműen ez a célja, hiszen úgy érzi, hogy a saját belső kis mozgásterét, a kakaskodását, ha úgy tetszik, akkor egy erős Európa veszélyezteti. Szerintem mindenkinek rosszat tenne, hogyha a patrióták megerősödnének, hogyha az a fajta mozgalom, amit ők megpróbálnak nemzetközivé tenni, az megerősödne, és hát nekünk magyaroknak ez azért nagyon fáj, mert a magyar adófizetők pénzéből Orbán vásárolja meg darabonként ezeket a barátait, szövetségeseit. Hát az olaszoktól kezdve a spanyolokon át, a franciákig kiderül, hogy Orbán pénzeli ezeket az embereket, csak azért, hogy utána pökhend ilyen végigtotyoghasson ezeken a vörös szőnyegeken, és azt mondhassa el magáról, hogy vannak barátai, vagy akik inkább persze üzletfelei, mert közösek a lopásban. Szerintem nekünk magyaroknak alapvetően egy erős Európa az érdekünk, és igen, a magyar politikai palettán, a magyar politikai pártok között egyedül mi vagyunk azok, a demokratikus koalíció, akik ezt képviselik. Az Európai Parlamentben a jobboldali pártoknak, a Fidesznek, a Mi Hazánknak és a Tiszának ilyen fura koalíciói állnak össze nagyon sokszor az erős Európával szemben, mondjuk a védelmi politikával szemben, az egyre szorosabb együttműködéssel szemben. Ezért is kell baloldal, egy erős baloldal a következő parlamentben, hogy Magyarország ne szoruljon ki Európából.
Nagyon a végén járunk a beszélgetésnek, hiszen önt várják a következő helyszínen. De akkor beszéljük, vagy beszéljünk egy mondatot arról, hogy tulajdonképpen miért is jöttél ide Szombathelyre, és hogyha akkor már felteszem gyorsan a másik kérdésemet, és ugye önök már korábban bejelentették az országgyűlési képviselő jelöltjeiket, és Vas megye egyes körzetében Szombathelyen, ugye Ceglédi Csaba városi képviselő az ön jelöltjük, de ő most DK jelölt lesz, vagy független DK támogatással, úgyhogy tehát ennek a tisztázása lenne akkor a második utolsó kérdés.
Hát bizonyos értelemben szerintem a szombathelyiek pontosan tudják, Ceglédi Csaba önmagában egy intézmény, nekem nagyon régi jó barátom, és hát az Orbán rendszerrel szemben állók egyik emblémája, vagy emblematikus harcosa, aki egy pillanatra nem adta fel a Fidesszel szembeni küzdelmet, úgyhogy lehet őt ellenzékezni, vagy baloldalozni, vagy hogyan divatos mostanában, de hát ő az, aki aztán tényleg mindent és mindent elkövet a Fidesz bukásáért, és hát az is látszik, hogy a fideszesek is rettegnek tőle, és sem lenyelni, sem kiköpni nem tudják. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy Ceglédi Csabát támogatjuk Szombathelyen, és akkor majd februárban a jelöltállítással megyünk tovább. Most egyébként azért vagyunk itt Szombathelyen, mert szerte az országban, már az elmúlt években igyekszünk, ez is baloldalinak lenni azt jelenti, hogy igyekszünk segíteni az embereknek. Brutális, hogy milyen élelmiszerinfláció van. Az állat egyszerűen megfizethetetlenek a boltokban. És nem igaz az az állítás, hogy mondjuk például a nyugdíjak követnék az inflációt, mert akkor valaki néha vásároljon, és nézze meg, hogy tényleg igaz-e az, hogy csak annyival nőtt az étolaj, a tojás, a tészta ára. Úgyhogy kedvezményes élelmiszervásárokat tartunk szerte az országban. Most itt Szombathelyen is egy ilyenre jöttem.
Tehát most akkor oda fog én
most oda megyek, stúdióban. És utána még megyek több helyre, még Csabával is megyek, és estét pedig Csornán fogom zárni, ami egy kicsit messzebb van innen.
Hát köszönjük szépen, hogy ebben közben időt szakított arra, hogy itt válaszolt a kérdésekre, beszélgettünk egy keveset. Hát Dobrev Klárának, a DK elnökének, Európa Parlamenti képviselőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, és hát az igazság, hogy szerintem jövök még.
Remélem, szívesen látjuk. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, és ahogy elnök asszony is mondta, jövünk még majd valamikor, akár vele is majd később. Sziasztok!